20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Nyíregyházi születésű magyart hurcoltak el az ukrán toborzók a Mandiner hétfői cikke alapján. Alap azt írta, hogy a kárpátaljai ukrán állampolgár Veres Balázs régóta mentális problémákkal küzdött, erről azonban orvosi papírral nem rendelkezett. A család szerint eltűntként tartja nyilván a hadsereg a férfit, keresik, de nem lelik, és információt azóta sem kaptak róla. Egy másik fiatalembert, az alig 22 éves Balog Lajost pedig édesapja szerint annak ellenére rabolták el, hogy volt felmentése. A lap úgy tudja, hogy a magyar állampolgársággal is rendelkező férfit egy kollégájával együtt hurcolták el. Ez év végéig szóló szerződésük volt a stratégiai fontosságú létesítménynek számító ukrán állami vízműveknél. Az Országos Szórótánc Fesztivál regionális válogatóját rendezik április 1-én Miskolcon. A szervezők az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület, a Színvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola és Színvavölgyi Néptánc Műhely március 4-éig várja a jelentkezőket a gyermek néptáncosok 17. Országos Szórótánc Fesztiváljának Észak-Magyarországi regionális válogatójára Miskolcra. A továbbjutó táncosok az országos döntőn folytatják majd Szarvason, mondta Maródi Attila, a Színvavölgyi Néptánc Műhely művészeti vezetője. Folyamatosan újulnak meg a magyar egyetemek, melyeknél az elmúlt időszakban csaknem 1000 milliárd forint értékű infrastrukturális fejlesztések valósultak meg, mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter a köztelevízióban hétfőn. Hankó Balázs elmondta, a kormány szerint nem csak az ösztöndíjak terén, hanem a kollégiumi férőhelyek bővítésében is előre kell lépni. Ismertette, jelenleg mintegy 46-47 ezer kollégiumi férőhely van az országban, és ezt 2030-ig 50%-kal bővítenék. Ebben a diákváros és a vidéki egyetemi fejlesztések is benne vannak. A miniszter elmondta azt is, hogy Debrecenben például 2030-ig egy 1600-as bővülés valósul meg. Hankó Balázs kiemelte, hogy a legnagyobb bővítésre Budapesten van szükség. Ott a diákváros egy 12-18 ezer kollégiumi férőhely növelést indít el. Indulnak a nőnapi ellenőrzések. Március első hetében az adóhivatal országos figyelmet fordít a virág, édesség és ajándék árusok ellenőrzésére. A revizorok a nyugta és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, valamint a forgalmazott áruk eredetét vizsgálják, jelentette be hétfőn a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Aki nem ad nyugtát, vagy nem jelenti be alkalmazottját, 2 millió forintos mulasztási bírságra is számíthat. Fontos tudni, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás esetén is ugyanekkora bírság szabható ki, ha a bejelentés nem történik meg még a munkavégzés megkezdése előtt. Ahol az ellenőrök igazolatlan eredetű árut találnak, ott az érintett vállalkozás az áru forgalmi értékének akár 40%-áig terjedő bírságot is kaphat, figyelmeztetett az adóhivatal. A húsvéti ünnepek közelettével tavaszi átfogó élelmiszerbiztonsági és fogyasztóvédelmi ellenőrzést indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, illetve a kormányhivatalok a szezonális élelmiszerekre vonatkozó szabályok betartása érdekében, közölte hétfőn a hatóság. A közlemény szerint a kiemelt élelmiszertermékcsoportok közé tartozik az étkezési tojás, a friss bárány és a sertéshús, a pácolt és füstölt húskészítmények, a csokoládéfigurák és a lédigédességek. Ezeknél az árucikkeknél az ellenőrzés különösen az élelmiszerbiztonságra, a higiéniai feltételek teljesülésére, jelölésekre és a nyomon követhetőség biztosítására irányul. A turisztikailag kiemelt helyeken, a vásárokban, illetve a bevásárló központokban üzemelő vendéglátóhelyeket is ellenőrzik, ismertette a Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
Az időjárásról.
Nyugat felől csökken, szakadozik a felhőzet, a keleti ország részben nem valószínű csapadék. A légmozgás gyenge mérsékelt marad. Kedden napos idő várható gomoly felhőkkel, melyekből főként a Dunántúlon néhol zápor is előfordulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Kedden délután 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.
Európa Rádió híreit hallották.
John 3:16, something changed in me. Red letters coming off the page, flooding my heart with amazing grace. I knew then, I believed, and those roots run deep. Oh, I've been through some faith-shaking hard times, yeah, but nothing's gonna make me forget. Take the church out of me. The devil gonna try and take me out of that church, but you can't take the church out of me. Gonna have my worries, well that's part of life, but then I think of those stories about what my God can do. He's still moving like he did back then. Born again people, can I get an amen? We've all seen the proof, he makes all things new. Even all those faith-shaking hard times, yeah, I never wanna stop remembering. Every one of those Sunday sermons, every time that choir would sing, I could hear my Savior calling, telling me how much he loves me. No matter what the world throws at me, I know his word is true. It all started with heart stirring, spirit moving, Sunday sermons. Never gonna try and take me out of that church, but you can't take the church out of me. Never gonna try and take me out of that church, but you can't take the church out of me.
Ismerjük meg egymást, bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
Kedves hallgatóink, ismerjük meg egymást című magazinműsorunkban a nagybőti időszak jelentőségéről, tartalmáról, mai értelmezéséről beszélgetünk Horsai Edével, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem egyetemi lelkészével. Megtudhatják majd, hogy miért nincs külön bőti liturgia a reformátusok számára. Arról is szó lesz, hogy mi is az a mélyebb lelki odaszánás, amely ennek az egész megtisztulásnak a lényege. És azt is elmondjuk, hogyan fáradt meg napjainkra a szó legnemesebb értelmében vett bőjt. Remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket, Tóth Emese számít megtisztelő figyelmükre.
Horsai Ede, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem egyetemi lelkésze. A Böjtről esik most szó, és benne vagyunk most már azért javában. De mi is ez a Böjt? Mondjuk már el, ettől meddig, hogy is tart, mely napokon nem böjtölünk, vagy minden nap böjtölünk? Tehát először tegyük már ezt rendbe.
Nagyon bonyolult. Azért bonyolult, mert a Böjtnek ugye van egy világértelmezése, és van egy egyház értelmezése. Ugye rögtön azzal kezdeném, hogy mi nem a Böjt. Tehát létezik az a fajta egészségügyi Böjt, ami nagyon jó dolog. És egy orvossal érdemes is lenne riportot készíteni, hogy milyen jó hatása van a szervezetre. Hiszen ahogy táplálkozunk, tudjuk a mai modern embernek mennyi baja van belőle is. Nem egy mellékes téma, de itt nem erről van szó. Ugye sokan összetévezték. Aztán ami nehézé teszi, hogy ugye mi reformátusok vagyunk. Tehát a Böjt klasszikusan, ugye megvan ennek a bibliai háttere, meg minden más vallásban is létezik Böjt. Ugye inkább a katolikus egyházzal jellemző ez. Ugye gyakorlatilag honnan indul? Ugye úgy mondjuk, hogy nagy Böjt. Ugye most a köztudatban is ez benne van. Ugye ez milyen népszokások kötődnek, ezt megint egy néprajzos tudja nagyon szépen elmondani, de igazából a nagybőjt, ugye van a kisbőjt, az karácsony előtt van, és így jött a nagybőjt, ez a 40 napos nagybőjt, ugye húsvét előtt van ez. Na most ugyanakkor az biblikus gondolat, hogy vasárnap nem lehet böjtölni, hiszen vasárnap Jézus feltámadt, az egy ünnepnap, hát egy ünnepnap, én nem böjtölhetek, és hogy kijön a 40 nap, így előre hozták, és így halmazó szerdán kezdődik a 40 nap, tehát így indul be, innentől kezd indul be a nagybőjt.
Reformátusok hogy böjtölnek egyébként? Hát az ő böjtjük az hogyan épül föl, hogyan rendezkedik be, ha szabad így fogalmazni?
Tulajdonképpen ugyanúgy, vagy mondhatnám, hogy nem arról van szó, hogy mi másként böjtölünk, hanem ugye a reformációban azért tűnt el ez a klasszikus értelme vett böjt, mert ahogy a reformáció rájött arra, hogy az egyház nagyon sok mindent kiüresítette. Ugye most éppen a muszlimok panaszkodnak, hogy ott van a ramadán, és akkor ugye, hát tudjuk, ott is a nagy böjt. Ugye napközben nem mehetnek, de este igen. És hát mondja az egyik muszlim, hogy hát az a baj, hogy legyünk őszinték, utána éjszaka zebe-zaba van, tehát az most böjt, amikor utána akkor a bulit csapunk, hogy csak na, tehát azért. És ugye a Bibliában van ilyen, ugye a böjt az mindig a bűnbánatnak a jele, és az Istenhez való fordulásnak az alkalma. Tehát miért böjtölök? Én azért böjtölök, hogy rendezzem a kapcsolatomat az Istennel. Olyan, mint hogyha van egy szerelmem, egy párom, és a nagy bajom van, és megbántom, és ő szenved, és akkor én logikus, hogyha ezt megbánom, akkor nem azt mondom, hogy na jó, figyelj, drágám, akkor a héten nem eszek hamburgert. Tehát ezzel nem oldok meg semmit, vagy hogy üljünk le és beszéljük. Tehát akkor az ember olyankor, mikor érzi, hogy valami rosszat tett, akkor úgymond elmegy az étvágya, enni se tud. Illetve azért sem eszik, hogy most nem az van, hogy menjünk el bulizni, együnk, ígyünk, aztán majd utána megbeszéljük, hanem ha tényleg bánok valamit, akkor nem a testemet akarom kényeztetni, nem enni, inni, illetve zabálni akarom, vagy direkt mondom így, tehát, hogy a dűzsölés, hanem akkor befelé fordulok, és akkor minden energiámmal arra koncentrálok, hogy beszéljük meg, tisztázzuk. Gondoljon bele, hogy mit is tettem én, mit rontottam el, és mit kellene csinálnom.
Hát ez nem egy kényelmes, kellemes dolog, ugye? Hát a böjtöt azért, aki bevállalja, az erre kell, hogy készüljön.
Pontosan, és pont ezt próbáljuk hangsúlyozni, hogy ez a 40 napos böjt nálunk, ugye egy ilyen lelki elmélyülés. Tehát nem elsősorban az ételekre koncentrálunk.
De arra is?
Arra is, inkább mi a nagypénteket tartjuk. Ugye hát az egész böjtnek, nem tudom, hogy érdekes, vagy menjünk-e bele a történetébe, hogy hogy van. Tehát gyakorlatilag ugye már maga a 40 nap is érdekes. A 40 nap a Bibliában egyfelől nagyon sok időt jelenti, másfelől az újnak a rákészülési ideje. Most elindulunk tényleg a kezdetektől, Noé özönvíz. 40 napig tart az özönvíz, nem addig esik az eső, addig tart, hogy kezdődik az új világ. Vagy Mózes fölmegy a Sínai hegyre, és 40 napig ugye a 10 parancsolat, hogy böjtöléssel, tehát az új kezdet, hogy Isten éppen 40 napig vándorol a pusztában, hogy bemenjenek az ígéret földjére. De Jézus ugyanúgy, mikor elkezdi a szolgálatát, 40 napig böjtöl a pusztában. És úgy, hogy minket bevigyen az ígéret földjére, tehát a mennyországba, tehát a böjt jelen van az új szövetségben, és vagy Keresztény János tanítványai is böjtölnek például, de Jézus tanítványai nem. És akkor megkérdezik, hogy hogy nem böjtölnek a te tanítványaid, és azt mondja Jézus, hogy miért böjtölnének addig, amíg velük van a vőlegény? Majd böjtölnek, elvétetik a vőlegény. Tehát a böjt az a Jézussal, az Istennel való kapcsolatnak a viszonyában értelmezendő. És én azért böjtölök, hogy lélekben minél közelebb kerüljek az Istenhez.
Én tényleg mindjárt belemegyek ebbe a mélyebb lelki vonalba, és nagyon mélyre fogunk ásni, megígérem, mert tényleg a beszélgetés további részét erre szánnám, de még maradjunk már az ételeknél egy pár mondat erejéig, hogy akkor mit nem szabad enni? Húst? De halat lehet? A hal az nem hús? Vagy hogy van ez?
Ez országonként, területenként és koronként változó. Tehát ismétlem, hogy ez azért nehéz, mert ugye mi reformátusok ezt így nem kötjük ki. Tehát tulajdonképpen az egész onnan ered, hogy régen kezdetekben az volt, hogy a hústól tartózkodtak. Ugye az Ószövetségben is az van, amikor böjtölniük kell bűnbánat idején, vagy egyebek, amikor később már lesz a prófétáknál olyan, hogy az egész nép tartson bűnbánatot, hogy a három dologtól kellett tartózkodni. A étkezéstől, tehát a hústól, a házas élettől, és a kenőcsöktől. Ez azt jelenti, hogy ez három jó dolog.
Kenőcsök?
Igen, tehát azt ma így mondanánk, hogy hát a hidratáló krém és fürdés és egyebek, tehát magyarul a testkényeztetése.
Nem,
hát meg akkor másként ment a tisztálkodás, csak mondom, hogy arra gondolnak, hogy ami a testet kényezteti, tehát hogy ezzel fejezem azt ki, illetve ugye a hamut szóltak a fejükre, bűnbánatot tartottak, kifejezték kifelé, és ez a lényeg, hogy az ember test, lélek és szellem. És ezzel is kifejezem azt, hogy a lelki dolgokra koncentrálok, és azt már nagyon hamar észrevették, hogy a test is bejátszik a dologba. Tehát, hogy én a testemet kényeztetem, dűzsölök, és ugye a hús volt aznak idején az a luxus étel, ami megnehezítette ezt. És akkor lemondok arról a legjobbról, amit szívesen fogyasztanék, csak azért, hogy odafigyeljek, és arra koncentráljak, ami kell. De ugye már Ószövetségben is még elhangzik egy dolog, hogy amikor az Istennel járnak, az Úristen azt üzeni, hogy gyászatokban, meg bőtölésetekben ne a ruhátokat szaggassátok meg, hanem a szíveteket szaggassátok meg. És ugye itt jön a hangsúly eltolódás. És a reformáció után a protestáns egyházak ezért voltak, ugye nem arra koncentrálnak, hogy eszünk-e húst vagy nem, hanem hogy az a szív megszagatása megvan-e. Egyébként még egy dolog, a klasszikusan a bőt, az a őskereszténységben a nagypéntek és nagyszombat volt, logikus Jézus kereszt halála. Amikor ő meghalt, értem, és miattam, akkor nem fogok budizni, meg zabálni, meg és akkor én is kifejezem azt, hogy bűnös vagyok, és érte vagyok, és ez mindig tolódott. Aztán meg szerdát, a csütörtöktől, a szerdától, már 100 év múlva, már akkor 3 hét volt, és akkor végül úgy lett a 40 napos bőjt.
Tehát egyébként most az orvosi vonalát megragadva a történetnek, logikus is, hiszen hogyha ilyen nehéz ételeket eszünk, mint a hús, akkor az emésztéssel, azok feldolgozásával van elfoglalva, még az elme is, tehát hogyha megtisztítjuk a szervezetet, akkor az elme egyébként egész mással tud foglalkozni. Ezt szokták mondani a betegemberre, és a betegember azért nem eszik, mert akkor az energiáit és a test minden funkcióját a gyógyítására fordítja. Egyébként a bőjt is egyfajta gyógyítási folyamat, nem? Fel lehet így fogni?
Egyértelműen fel lehet fogni, és tényleg segít. Ugye, nálunk ez reformátusoknál azért kérdés, ismétlem, itt most nem a orvosi bőtől, meg a diétáról persze, van szó, persze. Meg egyebek, ami napinkban, hanem hogy igen, de ezért is, mikor megkérdezik, hogy és akkor tartózkodjak el hústól, vagy ugyan sokan mondják, hogy például ilyenkor alkoholt nem isznak, meg hát minden egyéb ilyen dolgot, hogy igenis segít. Igenis segít a befelé figyelésben, igenis kifejezi azt, hogy hajlandó vagy valamiért lemondani. De miért vagy hajlandó lemondani? Mert érzed, hogy szükséged van arra, hogy minden idegszáladdal oda koncentrálj arra az Úristenre, aki téged szeret. Itt megint visszatérnék erre kapcsolatra, hogy megbántak valakit, hogy ha én komolyan gondolom, hogy tisztázni kell a kapcsolatunkat, akkor az testi szinten is megjelenik.
Egyébként mindenki másképp böjtöl, tehát egyéni szinten már mindenki másképp éli ezt meg, és ha igen, akkor a böjt az mennyire magánügy?
Igen, azért mondom, hogy mindenki úgy éli meg, ahogy tudja, vagy éppen megadatik neki, mert nekünk nincs külön bőti liturgiánk, tehát katolikusoknak van, evangélikusoknak van, nálunk nincs ilyen, oda van bízva a gyülekezeti tagokra. Persze biztatjuk az embereket, mi is megtartjuk bőti első vasárnapját, meg van a klasszikus, hogy pont Jézus megkísértéséről szolgálunk a templomokban, amikor ő pusztában bőjtől. Tehát szó van arról, hogy mélyebben szálljuk oda magunkat. És mindig vannak akciók, itt mindenkire oda bízzuk, hogy nekem is volt olyan, amikor azt mondtam, hogy oké, most mobiltelefon, lerakom. Nem jött össze, tehát nem tudom, meg 40 napig nem megy. De például a húsnál sem az volt, hogy soha nem mehet senki, hanem az volt, hogy csak szerdán meg pénteken.
Igen.
Kezdeteknél. Tehát, így van. Tehát az is meg volt, meg különböző bőjtfajták vannak, de nálunk ez úgy oda van bízva. És amire mi biztatjuk a híveinket, nem elsősorban a táplálkozásban jelenjen meg, hogy most csak tejben is tehetsz, és nem ehetsz, nem tudom, micsonát, rántott húst. Bár a nagy pénteket is nálunk majdnem mindenki tartja, nálunk is. Tehát ez azért, hogy megvan, hanem arra biztatjuk a híveket, hogy ő maga tudja, hogy mi az, ami elvonja őt attól, hogy az Istenre figyeljen, és tisztázza a kapcsolatát az Úristennel.
Na de akkor magánügy, vagy nem magánügy a böjt? Ha magánügy, akkor mennyire kell elzártan tartani ezeket a bőtölési titkainkat a társaktól, akikkel együtt végezzük gyakorlatilag, de mégse együtt, vagy pedig mennyire tudjuk egymást segíteni ebben a folyamatban?
A magánügy nem feltétlenül jelenti azt, hogy olyan intim dolog, amiről másra nem beszélek. Mert ilyen értelemben igenis magánügy, nincs előírva, hogy XY hogyan bőtöljön. Gyülekezeti tag, vagy egy lelkész, vagy bárki. Tehát ilyen értelemben magánügy. A püspököm nem fogja számon kérni, hogy én bőjtöttem-e, vagy sem, vagy vettem-e húst, vagy sem. De ez nem jelenti azt, hogy ezt nem osztjuk meg egymással. Tehát gyülekezet közösségében segítjük egymást. Előkerül, milyen bőjtölési fajták vannak, mi segít, és így tovább. Tehát magánügy, vagy hogy is mondjam, a legszemélyesebb közügy, akkor így mondanám.
Kedves hallgatóink, folytatjuk beszélgetésünket a nagybőti időszak értelmezéséről Horsai Edével, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem egyetemi lelkészével.
Miben tudják egymást segíteni, mondjuk a gyülekezeti tagok, bőti időszakban, vagy esetleg a lelkipásztor, hogy fordulnak-e ilyenkor bőti időszakban speciális problémákkal, vagy gondokkal a bőtel kapcsolatban a lelkipásztorokhoz a hívek?
Én úgy tudom, hogy direkt nem, de indirekt igen. Tehát akkor indirekt, hogyha tényleg elkezdik a bőjtöt. Sokszor megkérdezik, hogy tényleg a lelkészektől is, akik úgy olyan családból származnak, nem tisztázott, hogy most akkor hogy is kell bőjtölni, szabad-e húst tenni, tehát mi a katolikus, mi a református, mi a biblikus, tehát ilyen értelemben vannak előkérdések és beszélgetések. Inkább indirekt értem, hogy amikor valaki elkezdi tényleg úgy a bőjtöt, hogy eldönti, hogy most mint tőle, kevesebbet internetezik, vagy kevesebbet tévézik, vagy jobban odafigyel, lelassít, én is például mindig bőjbe megfogadom, és tényleg tartom is, hogy minden alkalmat duplán. Tehát ez a lelki odaszállás plusz idő. Vagy esténként is, amikor az ember már kikapcsolna, lazítana. Nem, tehát több csendességet, mélyebb ige olvasást, mélyebb ígére figyelést, Isten tiszteletekre mélyebb felkészülést, ebben benne van az ember vágya, és ilyenkor jó erősíteni egymást. Tehát
miben?
Abban, hogy látom, hogy a másik is mondja, hogy ő, mit tudom, erről mondott le, most beszéltem éppen tegnap valakivel, aki azt mondta, hogy ő most például abban kezdte el a bőtöt, hogy ugye alkoholról remond, de nem csupán az alkoholról, hanem minden ilyen élvezeti szerről, ami nála az esti lazításnak volt az eszköze. És miért? Nem azért, mert bűnös dolog, hanem most az esti lazítás helyett az ígére figyelés legyen.
Ez a legnehezebb egyébként az egészben, ez a lemondás, ez egy nagyon fontos kulcsszó, lemondani. Ez a mai embernek nagyon különösen nehéz, vagy rosszul sejtem én?
Igen, igen, ugye Károly Gáspár még a régi fordításra, sanyargatásra fordított ezt, sanyargatjuk. Na hát igen, de sanyargatjuk magunkat, így van. Ez tényleg nagyon nehezen megy. Tehát pedig a lemondás része az életnek. És szeretett pillanat is lemondás nélkül. És így tovább. Tehát azt is meg kellene tanulnunk. Itt megint belemehetnénk a nevelésbe, stb. Mindent megkap a gyerek, megtanulni, miért fontos a lemondás. De azt azért rögtön tegyem mellé, hogy a lényeg ugye nem a lemondásban van.
Hanem, hogy kiért mondunk le.
Így van. Tehát mindig a kiért és a miért. Mert különben értelmetlen, és akkor tényleg öncélus anyargatás, tehát ezt nem szeretjük. És ugye ezért vált a bőtölés már a középkorra, és a reformáció ezért mondta, hogy ennek semmi értelme.
Jó, mert egyébként igen, semmi értelme. Hát van ebben egy megfoghatatlan dolog? Tehát van ennek egy megfoghatatlan része, egy olyan elvont része, ugye, amit meg kellene érteni mindenkinek, és szerintem sok hívő ember se mindig érti, hogy most miért is mondok én le dolgokról, vagy kiért is, vagy hogy lehet ezt egyáltalán megérteni, miben tudnak önök segíteni?
Nem, hogyha tényleg őszintén kimondjuk, na most gondoljunk arra, hogy jó, hazamegy család, rokon, barátok, és akkor hát most nem kapsz meg bőjtölni, és akkor, ja persze bőjtölök. De miért is bőjtölök? És akkor ugye szígyük is kimondani, de gyakorlatilag ez képmutatás. Ennek így csak, hogy szokásból mit segít? Nem segít. Tehát ha nem tudom, hogy miért teszem, akkor így mondom, hogy fölösleges. Jó, egészségügyileg lehet, hogy van egy kis haszna, mert mit tudom én, fogyok egy picikét, de egyébként nincs értelme. És abban tudunk segíteni, hogy ezt őszintén mondjuk, hogy figyelj, most nem abból lesz a baj, most megeszed a rántott húst, egészségedre is jó étvágyat kívánunk, csak találd meg a mai nap azt az időt, amikor elgondolkozol, befelé fordul, és imádkozol. Nagyon fontos az imádság. A bőt mindig az imádsággal járt együtt. És akkor úgymond megbeszéded az Úristennel, ugye ez az imádság, hogy mit vétettél, hol a bajod, hol kér segítséget.
Jó, de ez egy mennyire természetes dolog, ez a böjt egyébként az emberek életében? Tehát ez mennyire hozzátartozója az emberi létnek, az életnek? Vagyis hát ez alatt a 40 nap alatt hányszor felejtkeznek meg erről az egészről?
Hát a böjt régebben, tehát még az első századokban mindennapos volt, meg tényleg mindent átadott, az összes többi világvallást is, amelyik ugye ekkor érik, vagy hatnak, hát például a buddhizmus is nagyon hatott, tehát itt a neoplatonizmus is, a lélektest szétválasztása, ez ugye fölturbózta ezt, ugye, hogy nagyon lesarkítva minden, ami lelki jó, minden, ami testi rossz, és akkor minden jobban sanyargatom a testemet, hát így indult a böjt, aztán 4 hét, 40 nap, 6 hét, aztán jöttek az aszkéták, remetek minden. Tehát a test az nem féken tartása, hiszen azt mindannyian tudjuk, amiről ön is beszélt, hogy hát, hogyha tel a pocak, akkor az agy másként működik, meg a lélek másként működik, és itt tovább, vagy akik elmentek meditálni, ha mindig ugye előtte bőjtöltek imádság előtt, tehát egyértelmű, hogy be tudjon fogadni a lelki dolgokat. Ennek egy eltozított változata lett, hogy minden, ami testi rossz, és még az is kár bele, amíg az a 6 hetente is az egy, vagy jó, naponta azok is egy falat is kár bele. Most logikus, hogy ez túlzás. Tehát én úgy érzem, hogy aztán kialakult ennek egy egyházi rendje. Napjainkra ez az én tapasztalatom, a böjt gyakorlatilag megfáradt nagyon, tehát nem jól értjük. Tehát ki is kopott, aki is tartja, nagyon sokan csupán hagyományból tartják. Vagy úgy szokás, mert a nagymamám is, hát nagypénteken nem legyünk, őszintén ez van. És ezt próbáljuk mi hangsúlyozni, hogy a böjtnek, mint szokás, hát jó néprajzilag megvan a maga előnye, de jó, ha több van ebben a böjtben. Ha felfedezzük, hogy ez tényleg jó, testnek és léleknek és szellemnek, ugye 3 együtt, érdemes tartani.
Van, aki ezt élvezi? Ezt a fajta megtisztulási folyamatot? Vagy legalább az eredményét?
Hát az, hogy van, aki élvezi...
Hát ez most egy fura...
Értem, nem azt keresem, hogy...
Hát, hogy örömmel éli át.
Igen, azt keresem, azok a pozitív példák, akik végig tudták csinálni, és örömmel állapítják meg, tehát ráéreztek ennek a jó ízére, hogy akkor ugyanígy fogalmazzak. Igen, tehát az, aki tényleg úgy elhatározza, hogy nem divatból csinálja, vagy nem fogyókúrából csinálja, vagy nem szokásból, mert jaj, hát úgy élik, hanem tényleg azt mondja, hogy a macska rúgja meg, szükségem van erre, hogy leüljek, aztán tisztázzam, és tudom, hogy én gazdagodok meg vele. És érdekes módon az meg is tudja tartani ezt a böjtöt. Logikus, hogy nem most attól függ, de tényleg kibírják azt, hogy...
Ha van ebben valami önzőség?
Most önzőség, amennyiben, hogy is mondjam, az olyan, akkor bocsánat, olyan, mint a gyógyulás, hogyha egészségesen táplálkozom, hogy egészséges legyek, és mit tudom én, a 80 kiló túlsúlyomból csak 12 kiló maradjon, hát az önzőség, akkor ez is.
Ez de, a cél.
Hát ez a cél, pontosan ez a cél. Tehát egy szónak jó értelemben vett önzőséget aláírom, csak hogy ne felejtsünk el, megint Jézussal jövök, bocsánat, hogy szeress fele barátodat, mint magadat. Ha magadat nem szereted, könyörgöm, hogy szereted fel a barátodat? Ha magadat nem fogadod el, akkor nem mondasz nekem, hogy el tudod fogadni. Tehát itt kezdődik.
Mikor válik ez az egész képmutatássá? Mert ez a szó is megjelent most a beszélgetésünk során, és ez egy nagyon érdekes dolog.
Igen, hát a Jézus korában a farizeusok voltak azok. A farizeusok azok a törvénytudók. Ma így mondanánk őket, hogy a nagyon vallásosak, akik mindent betű szerint be akartak tartani, és tényleg nagyon. Hát gyakran szidjuk őket, pont a képmutató farizeus kifejezés is jött, pedig ők nagyon jó emberek voltak alapvetően, jót akartak. Ők tényleg meg akarták azt élni, ami a Ószövetségben van, csak túltolták a biciklit, stílusosan mondjuk. Tehát például épp emiatt képmutatók, hogy például Jézus is mondja a hegyi beszédben, hogy nehogy böjtöljetek, mint a képmutató farizeusok, akik eltorzítják az arcukat, hogy ők hetente 2-szer akkor böjtöltek, ez nem volt mindennapos. Tehát, hogy ők az mégis szuperebb hívők, most így mondanánk. És akkor persze mentek az utcán, és mutatták, hogy jaj, hát én úgy szemedek, én böjtölök, de hát én annyira jó hívő vagyok, hogy böjtölök. Na most elmondta Jézus, hogy na, felejtsétek el. Tehát így nem. Magatokban, és az Isten, aki titkon lát, megfizet nektek azért. Tehát bocsánat, hogy amikor kifelé mutatom, onnantól ez képmutatás.
Jó, de kinek, vagy kiknek kell megfelelni egy böjtölés során, vagy kinek akarunk megfelelni a böjt során?
Ez egy szuper jó kérdés. Ugyanis egy dolgot ne felejtsünk el, az Istennek nincs arra szüksége, hogy én böjtöljek. Tehát arra nekem van szükségem.
Tehát saját magamnak kell megfelelni?
megfelelni? Milyen értelemben? Tehát az Istennek akkor felelek meg.
De van ebben egy elvárás is, nem? Igen. Tehát az emberek legalábbis úgy érzik.
Igen. Így van, van egy elvárás, hogy egy illik el, most mit tudom én mint református lelkész, elmegyek valahova, és akkor jaj, te nem bőtölsz, akkor húha, akkor esetleg, mit én katolikus testvérek átnézhetnek rám furcsa, ennek aztán milyen hite van, meg nem szígyeli magát, meg egyebek. Tehát ilyen téren ez engem nem zavar. Tehát én nem hiszem, tehát ma már én úgy tapasztalom, és ez most már több évtizede, hogy itt túl nagy ítélkezés nincs, tehát túl nagy elvárás nincs. Inkább az a furcsa, valaki tényleg tisztességesen bőjtöl. Ez mind a katolikusoknál, mind nálunk a magunk módján.
Mi az, hogy tisztességesen bőjtöl? Tehát mit jelent az, hogy tisztességesen bőjtöl?
Úgy értem, hogy amit az ember úgy elképzel, mint egy katolikus elképzel egy nagy bőjtről, tehát az, hogy hetente kétszer nem eszik húst szerdán is pénteken, vagy csak nagy pénteken, nem stb. Azt tartja, vagy ugye halat azt ugye szabad enni, mert az másként hús, meg mit tudom én. Tehát egy katolikus szempontból nézve gondolom, ők ezt elvárják minden rendes gyülekezeti tagtól. Tehát ez a tisztesség. A protestánsoknál mondom, ez így miután nincs szabályozva, nincs ilyen mérce.
Jó, ez a része nyomon követhető, meg nagyjából számon is kérhető, de a lelki tisztulási része, az nem. Azzal mindenki csak magának tud elszámolni. Mi ez tulajdonképpen? Hogyan tisztíthatjuk meg a lelkünket? Tehát ez hogy kell elképzelni, hogy ezt a lelki tisztulást?
Így van, hát ugye a protestantizmusnak, a reformációnak egyik nagy áldás és előnye, hogy személyesítette a hitet. Tehát az, hogy beülök a templomba, ott vagyok a nyájnak egy tagjaként, az egy dolog. Csak hogy én egy individuum vagyok, egy személy vagyok, saját akarattal, élettel, éttel, én és öntudattal, és nekem kell tisztáznom a viszonyomat az Úristennel. Hiába volt az anyukám, apukám, akárki, tök mindegy. Ugye szóltam, hogy ne Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei vannak. Tehát az egy dolog, hogy szüleim kik voltak, én ki vagyok, az az én dolgom, más ezt helyettem nem intézheti el. Ennek van hátránya is, a mai individualizmus, meg stb., de nagyon sok pozitívum az, hogy nekem személyesen intéznem kell magyarul, ez az én személyes ügyem az Úristennel.
A ma emberének, még ha hitben is él, meg kell értenie a nagybőti időszak jelentőségét, célját. Ebben segít most Horsai Ede, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem egyetemi lelkésze. Tiszteletes úr, nagyon intim a kérdés, ha felteszem, hogy ön hogyan bőjtöl, ön hogyan éli meg, önnek miről szól a bőjt?
Itt is, hogy telnek az évek és évtizedek. Volt nekem is ilyen, hogy ugye miután én református családban, édesapám is lelkész volt, tehát ez a klasszikus katolikus bőjt ugye nálunk, ez nem ment, már gyerekként megtanultam, hogy miért és hogy ment. De nekem is voltak olyan időszakok, mikor ugye, na akkor most tényleg megtartóztatom magam, és akkor minden szerdán és pénteken, nem úgy, hogy kenyeret és vizet, de az a kis minimális dolog. Aztán mindig belebuktam, nem tudtam végigvinni 40 napig, sosem, mindig volt egy bukta, ilyen vagy olyan alkalom, és aztán beletelt, hogy 5-10 évben, vagy még talán többen is, el is fogadtam magamnak is azt, amit az ember úgy tanult, hogy tényleg ez nem az étkezésen múlik elsősorban. És aztán, ahogy jöttek a dolgok, ezért említettem az internetet, ugye a 2000-es évektől kezdve az internet, stb. A mobiltelefon megjelent, hogy megvoltak itt nálunk is ilyen akciók, meg minden, hogy akkor tegyük le a telefont, tegyük az internetet. Azt is rájöttem, hogy az sem működik. Tehát nem tudok 40 napig telefon nélkül meglenni. Nem azért, mert függő vagyok, hanem hogy egyszerűen minden nap életünk ez most már annyira.
Igen.
Olyan, mint azt mondom, hogy nem gyújtok villany 40 napig, vagy ez már nem megy, tehát nem biztos, hogy az a megoldás. Itt mindig azt kell megtalálni, hogy mi az, ami az én Istenhez fűződő viszonyomat, vagy annak tisztázását, vagy elműgyűlését akadályozza. És mindig ott azt kerestem, és idén is megint elgondolkoztam itt február elején, és nekem most idénre ez van, hogy ugye a reggeli csendes, nekem nagyon jó, hogy minden reggel van állított, azok a készülök, stb., tehát itt van idő, de az esti, amikor már ugye kész vagyok a munkákkal, javítom este 10-11 óra, és itt, és akkor a zenét hallgatok, vagy valami, ami úgy kicsit ellazít, kikapcsol, feltölt, vagy a meccset nézek, vagy ilyesmi. Tovább is meg fogok nézni egy meccset, vagy nem arról van szó, csak nem ennyiből fog állni az este levezetésből, hanem az este is, az esti csendesség is legyen mélyebb és koncentráltabb.
Ez imádságokban nyilvánul meg, vagy egyfajta meditációban?
Igen, az imádság is, ugye az is alakul, ugye az ember ima élet is úgy alakul eleinte, ez a klasszikus tanult imádságok fix időpontban elalvás előtt, vagy valami. Később átmegy már az ember sokszor úgy, hogy szavak nélkül is imádkozik, megy az utcán akkor is, tehát úgy alakul. És nem biztos, hogy konkrétan úgy, hogy összekúcsolom a kezem, és akkor hangosan imádkozom, de így van. Tehát a böjtöt én imádság nélkül nem tudom elképzelni. Mert ez csak önmagam gondolatai körül pörgés, hogyha csak meditálok. Visszatérve itt a párkapcsolati dologra, hogy én gondolok, amit akar, amit is elgondolkozom, de meg kell beszélnem.
Ön főként a hallgatóin, a diákjain keresztül látja azt, hogy a ma embere hogyan böjtöl, hogyan éli meg ezt az időszakot. És mit lát?
Úgyhogy éppen a tegnapi beszélgetés kapcsán is többekkel beszélgettem, többen böjtölnek így, hogy valamit elhatároznak. De mondom, tényleg ez általában ennyi, hogy mit tudom, iszik alkoholt, vagy nem megy bulizni, vagy valamit.
Hát valami olyan kék, tehát ami zavaró.
Így van, ami zavaró tényező, és ennyit segít, és ez majdnem mindenkinél megvan. Tehát valami van mindenkinél.
Na most mi történik akkor, ha véget ér ez a böjti időszak? Ez a sok-sok dolog, amiről lemondtunk, vagy az a néhány, azok utána visszatérnek az életünkbe. Milyen lesz?
Hát testileg nézve jó. És különben ez tényleg hasznos, tehát mondom, ettől félek, ez a nagy kísértés a böjtnek, hogyha most valaki, mit tudom, én nem hívő, mert hát ugye sokan vannak, ugyan már böjtnek hagyjuk a csodába, de írtozatosan könnyen tudnék érvelni, hogy annak ellenére böjtőben milyen jó hatása van a szervezetre. De pont ez a baj, hogy én ezt nem nevezem böjtnek, bocsánat. Én tudom, hogy a világi nyelvében úgy nevezik meg egyebek, mi számunkra az nem böjt. Az egy egészséges étkezés, vagy egészséges étkezési kúra, amit az ember végigvisz, és ott is megtapasztalja azt, hogy milyen jól esik, amikor újra megkap valamit. Itt viszont már van lelki vonzata, tehát ha valamiről lemondok, és önként mondok le, és tudom, hogy miért mondok le, és végül megkapom, sokkal jobban esik. És sokkal jobban értékelem. Tehát ami megváltozik, ha már így a bőtnyel, értékelem azt, amin van, testi és lelki értelemben. És ez a jó a húsvét. Azt mondja, jó, Jézus szeret, Jézus megváltott, jó, örök életem van, na, menjünk már tovább. Ugye pont ebbe a belegondolás is. Onnantól kezdve nem egy uncsi a húsvéti prédikáció, hanem tényleg, hú, felfoghatatlan agyilag, mert agyilag felfoghatatlan, hogy az Isten az örökkévaló emberi lesz, és megkarriattam, hogy nekem életem. Tehát ezt nem lehet felfogni, de akkor az ember egész másképp átéri, mert már rákészült lelkileg van azon a szinten, hogy ezt nem csak hallja, hanem érti, és szívébe befogadja.
Honnan tudom, hogy megkaptam azt, ami, hát nevezzük így az én lemondásaim gyümölcse?
Azt, hogy átélem a mélyebb kapcsolatot. Érzem, hogy rendeztem a dolgomat az Úristennel.
De mit érez ilyenkor az ember?
Békességet. Ez a szó, de békesség. Ha nincs békesség, akkor nincs rendezett viszony. Böjt ide, böjt oda.
Hány sikeres böjtje volt az élete során? Mert mindegyik sikerül?
Nem, sokszor nem. Hogy mondjam, hogy tehát pont emiatt nekem a böjt nem mindig ez kötődik. Tehát ha nehezebb időszakai vannak az embernek, akkor vannak ilyen egyhetes böjtök, vagy többnapos böjtök, amikor az ember úgymond sok mindenről lemond. De tényleg úgy, hogy szinte úgy kimondolunk a világot, itt vagyunk, de akkor tényleg alig van bekapcsolva a gép és egyebek, mert akkor arra van az embernek szüksége. Ilyen sok van. De ez a klasszikus húsvét előtti 40 napos nagy böjt, itt nem vagyok túl jó. Mert ugye számomra ez nem egy olyan dolog, hogy évente egyszer van, és ez megvan, és akkor ezt ki kell pipálni, hanem nekem ez csupán tényleg arra fontos, hogy aki minden nap ezzel foglalkozik, de mégis azért tegyek különbséget, hogy a húsvét az húsvét, és nagypéntek és húsvét. És arra azért készüljek rá.
Igen, hát ennek nagy jelentősége van, de ezen kívül is az év során tarthat kisebb böjtöket az ember ilyen céllal, hogy na, most szükségem van egy kis...
Így van, pontosan. És erre biztatok mindenkit, hogy ne kösse ehhez a... Jó, ez a hagyomány így alakult ki, és tudjuk is, hogy miért, és most is beszéltünk arról, hogy miért nagypéntek és húsvét nélkül, mert ha Jézus nem támad föl, akkor nincs ebből megváltás, és pont ez mindennek az alapja. De nem azt jelenti, hogy csak most lehet. Pont ez a böjt, hogy amikor az ember azt érzi, hogy baja van, akkor mire biztatunk? Több istentisztelet. Nagyon sok helyen akkor több istentiszteletet tartanak egyébként, tehát több istentisztelet, mert ez kiváló alkalom arra, amiről a böjt szól, hogy lélekben odafigyeljek, és több imádság. és erre nyáron is lehetőség van, ősszel is bármikor.
Tiszteletes úr még az elején mondta, hogy ma már nem egészen arról szól, és nem egészen úgy zajlik a böjt, ahogy régen, tehát hogyan lehetne megőrizni a böjti hagyományokat a mai világunkban, vagy ezt újra kell éleszteni időről időre?
Azt hiszem, hogy ezek a hagyományok ugye akkori életmódhoz igazodtak és kialakultak, hogy mondtam a kenőcsöt, meg stb. Hogy akkor, ami akkor úgy luxus jelentett. Tehát ugye ma az, hogy húst eszünk, hála Istennek ez már nem olyan nagy dolog, tehát elméletek bárki számára elérhető. Hogy arról nem mondok, sokkal inkább most, ami a hús pótolná az én szememben a mai modern korban, tényleg az internetnek, vagy a telefonnak, vagy az autónak, vagy nem tudom, tehát minden olyan kényelmi dolognak, de azért fontos mondjuk a táplálkozás, mert oké, ez csak a mozgásunkat segíti, meg ha autóval megyek, akkor úgy is pörgök, de amikor az otthon csendjében, a saját kis kuckómban vagyok, és megint visszatérnék itt a párkapcsolatra, ami nagyon fontos, ugye, amikor a szerettemmel, a kedvesemmel, az Istenemmel tisztáznom kell valamit, mi az, ami engem hátráltat? Tehát ezt a hátráltató tényezőt kell kikapcsolni.
Hát ez nekem nagyon egybecseng egyébként az adventi időszakkal, ott is le kell csendesedni. Ez akkor tulajdonképpen erről szól, nem?
Ugyanaz, hát mondom, az volt a kis böjt, ez meg a nagy böjt, mert ugye az 4 hét, ez meg 40 nap, ez 7 hét, hát ugye úgy lett hét, ugye a hatvasárnapot, igen, de 6 hét lett volna egyébként, így van.
Kedves hallgatóink! Ismerjük meg egymást című magazinműsorunkban a nagyböjti időszak jelentőségéről, tartalmáról, mai értelmezéséről beszélgettünk Horsai Edével, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem egyetemi lelkészével. Tóth Emese köszöni megtisztelő figyelmüket.
Ismerjük meg egymást! Bemutattuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották.
not just tears, a melody. Beautiful the mess we are, the honest cries of breaking hearts are better than a hallelujah.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Ezekiel stared down into the valley, filled with dried bones baking in the sun. Remains that used to be a mighty army, to him it looked like the fighting days were done. But driven by your calling on his life, you spoke God's words, the bones began to shake. Stared wide-eyed as the flesh began to form, and as it prophesied to the wind, the soldiers began to wake. And the Lord sent his wind into the valley and breathed the breath of life into their souls, and raised them again a mighty army. For soon these arisen warriors would battle again. They have been filled with the Spirit wind. Oh, oh, oh. Stares into the lifeless eyes, believers leading carnal lives, who wonders what they're fighting for. But driven by your calling on his life, he spoke God's word like he'd done 100 times before. But this time he comes broken and weeping, the tears of a broken heart, and he cries out to the Lord. Oh Lord, send your wind into this valley and breathe the breath of life into their souls. Raise them again a mighty army. Soon these arisen warriors will battle again. They have been filled with the Spirit. Thank you.
warriors will battle again. We have been filled with the Spirit wind.
Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
On your mighty name, so let the rain fall.
The waters rise, I will stand as the oceans roar. az értékek hullámhosszán.